Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban nehéz üzenetekről, nehéz helyzetek kommunikációjáról lesz és van szó. A mostani témánk is egy, ha úgy tetszik, komor, de mindenképpen egy zárt világról fog szólni, a börtönök világáról és a visszaintegráció lehetőségéről. Fiáti Tanél a kulturális antropológust hívtam vendégül, klinikai szakpszichológus, az ELTE oktatóját. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, Kornél.
Ez a börtön dolog egy nagyon meghatározó vagy erős stigmát is jelent a kívülállók fejében mindenképpen, mert nem tudunk róla sokat, nem is beszélnek róla nagyon sokat, vagy beszélünk róla sokat, és viszonylag, hát van akinek több, de általában inkább kevesebb tapasztalatunk van személyesen ezzel a élethelyzettel. Te hogyan tapasztaltad, hogy mekkora stigmát jelent az, hogy valaki börtönbüntetést töltött?
Szerintem az egyik legerősebb stigma a társadalomban. Nyilván nem választható el attól, hogy ki miért töltött börtönbüntetést, milyen bűncselekmény miatt került be. Tehát, hogy ez egy fontos szempont, lehet, hogy egy szexuális bűnnel követőt mondjuk sokkal erősebb megbélyegzés ér, mint mondjuk valakit, aki esetleg kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt került be, tehát azt sokkal inkább megbocsáthatónak tartja a társadalom, mint mondjuk egy pedofiliával vádolt bűnnel követő esetében. Említetted, hogy sokat fogunk beszélgetni a reintegrációról, és itt már megjegyezném azt, hogy maga a börtönbüntetés stigmája, vagy az elítéltség stigmája, az mennyire nehézé teszi a visszailleszkedést. Tehát, hogy ez az egyik paradoxon, azt hiszem a börtönbüntetésben, hogy ugye az egyik cél az a reintegráció társadalomba való visszavezetés, ugyanakkor éppen a prius, az erkölcsi bizonyítvány, illetve akár, ahogy említettem, most szexuális bűnelkövetők esetén a nyilvántartásba vétel, tehát ez a kötelező regisztráció, ami most már Magyarországon is van, de hogy az USA-ban egészen elképesztő méreteket öltött, hogy kinek kell regisztrálnia magát, és kik férhetnek hozzá ezekhez az információkhoz. Ez mind-mind nehezíti azt, hogy valaki egészen egyszerűen mondjuk munkát vállaljon, tehát nem egyszerűen a lakóközösségbe illeszkedjen vissza, vagy emberi kapcsolatokat alakítson ki a civil társadalommal, hanem már azt is, hogy mondjuk milyen kenyérkereső foglalkozáshoz férhet hozzá.
Még erre visszakérdeznék azért, mert persze lehet is nagyjából tudni hallani ezt, hogy milyen típusú bűnt követett el, vagy tehát miért volt elítélve, az nagyon meghatározza azt, neki akár a börtönlétét is, pont amit mondtál, szexuális bűncselekmények, pedofilia különösen kiemelt helyen szerepel. Összességében viszont így a laikus társadalom, amennyire én meg tudom ítélni, az kevés. Amikor az, hogy valaki börtönbe volt, akkor picit kevésbé szokott azért mérlegelni, hogy egy adócsaló volt-e, vagy egy rabló, vagy egyszer. Tehát, hogy úgy unblock szokták szerintem ezt a... Jó, vannak kirívó esetek, persze, mert lának itt megír az újság, és akkor nevét is lehet tudni, tehát nyilván ezek minősített helyzetek, de hogy összességében az, hogy valaki jogerősen börtönbüntetést töltött, az lehet, hogy már utána nincs is ilyen nagyon nagy tizenláltság, hogy miért, meg hogy.
Igen, csak arra akartam utalni, hogy vannak olyan kivételes esetek, amikor a társadalom, nyilván itt a keretezés, és ha már kommunikációról beszélünk, akkor borzasztóan fontos, hogy hogyan csomagolják ezeket az üzeneteket, de hogy adódnak olyan esetek, amikor óriási teljesítményként értékeli a társadalom azt, hogy na hát ő börtönből került ki, és milyen jól megállja a helyét. Tehát, ha ilyen nagyobb horderejű esetekre gondolok, mint a viszkis rabló, és hogy most...
Egy pozitív példát.
Igen, tehát, hogy ugye őt ebben a keretben szokták említeni, vagy Stól András, tehát, hogy milyen jó, hogy ő drogprevenciós programokat tartott. Tehát, hogy időnként azt hiszem, hogy sikerül a kommunikáció segítségével megfordítani ezt az üzenetet, és azt mondani, hogy na hát milyen nagy teljesítmény az, hogy megőrizte a mentális egészségét, és lám-lám képes visszailleszkedni a társadalomba, képes megtalálni a helyét, képes dolgozni.
És ezek a példák, kevés számú példák, ezek működnek role modellként a bent lévők, vagy a frissen szabadulók előtt, hogy lám azért van arra is példa, hogy valakinek jól sikerül a visszailleszkedés, vagy a börtön
után
élet?
Igen, és szerintem talán ebből kellene több, tehát nem kizárólag hírességek, celebritások, akiknek egyébként is egy kicsit jobban kipárnázottak a lehetőségei, hanem hétköznapi embereket is érdemes lenne bemutatni, akiknek ez sikerült.
És milyen fórumon lehet ezt beszélgetésekben?
Igen, tehát időnként különböző civil szervezetek, ha például a Feldmár Andrásékra gondolsz, akik egy időben tartottak programokat börtönökben, ők is bemutattak több olyan fogvatartottat, akik az ő programjaikon részt vettek, és mondjuk sikeresen visszailleszkedtek, könyvet írtak, tehát hogy talán ebből lenne fontosabb több, de hogy visszautaljak az erősebben stigmatizáltakra, hogy nézd meg például ezt az olimpiai játékokon szereplő, azt hiszem, hogy hollandi játékost, aki letöltötte a büntetését.
Igen.
Az a baj, hogy nem vagyok egy nagy sportember Kornél, de hogy ezeket nem tudom pontosan, de ugye, hogy az ő esetében egyáltalán nem ünnepelte a közönség azt, hogy ő azt követően, hogy kijött a börtönből, egy ilyen teljesítményre volt képes, hanem ez a stigma, ez a hatalmas teljesítmény ellenére is működésbe lépett. Tehát azt mondom, hogy itt lehet látni azt, hogy ki felé mutatkozik meg a szimpátia, és mik azok a bűncselekmények, amiket sokkal nehezebb levetkőzni, még egy ilyen teljesítménnyel is, hogy bejutok az olimpiai csapatba.
Hát hű, ez nagyon messzire vezet, de azért egy picit rugózhatunk rajta. Most eszembe jut a Kis László esete, ugye, aki egy 50 évvel korábbi letöltött börtönbűn, az úszóedzőről
van szó. Igen. Ez jó, hogy említed. Igen.
Ami egy, ugye, egy teljes életút és csúcskarrier után, és egyébként letöltött, megbűnhődött büntetés után történt meg egy társadalmi bizalom megvonás, és ha úgy tetszik, ennek a röplabdás esetében is az van, hogy talán nem az ő személye volt itt az érdekes, úgy tételezem fel, hanem egyfajta kiállás, mondjuk az elnyomás, szexuális erőszakkal szemben, és nem az ő személye volt érdekes, hanem az apropó.
Igen, csak arra próbáltam utalni, hogy ez bizonyos bűncselekményeknél merül fel most, és hogy ennek megvan a maga társadalmi kulturális beágyazottsága, hogy mik azok a bűncselekmények, amikkel kapcsolatban egy sokkal erőteljesebb szigor érvényesül, mondjuk az elmúlt. Igen, tehát az elmúlt években nyilván nem véletlenül, éppen ezek a bűncselekmények és bűnelkövetők azok, akikkel kapcsolatban a megbocsátás, megbocsáthatatlanság kérdése, vagy az, hogy amit említett, hogy rólmodellként szerepelhetnek-e, ez erőteljesen megkérdőjeleződik. Én nyilván a börtönpszichológus oldaláról láttam ezt, és emlékszem a Kis László ügyre azért is, mert akkor például a szexuális bűnelkövetők körében tartott csoport foglalkozásaimon ez azért egy hihetetlen elkeseredést okozott, hogy mi, akik részt veszünk ezeken a programokon, voltak éppen soha nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy minket elfogadjon a társadalom. Tehát, tehát volt egy ilyen reményvesztettség. Igen. Tehát volt egy ilyen reményvesztettség, hogy annak ellenére, hogy ezen a programon részt veszünk, és próbálunk megváltozni, és próbáljuk elismerni azt a cselekményt, amit elkövettünk, és bocsánatot kérni, akitől lehet esetleg, és más módon élni, de hogy azért szembe találkoztak azzal, hogy ez nem lesz úgy elfelejtve, mint mondjuk most mondhatnék
egy kábítószer,
igen, vagy egy gazdasági bűncselekmény. Ezzel nem azt mondom, hogy el kellene felejteni, tehát nem a társadalom ítéletét próbálom bírálni, hanem azt, hogy ez tulajdonképpen bizonyos bűnelkövetők esetében, akik reintegrálódni szeretnének, egy sokkal nehezebb vagy rázósabb pálya lesz, és erre fel kell készíteni őket.
Tudnilik, a igazságszolgáltatásnak a eljárása, a büntetés kiszabása, letöltése, szabadon bocsátás az önmagában nem zárja le ezt az aktus tulajdonképpen, mert a társadalom, a ítélőszék az nem így működik.
Igen, pontosan, ahogy mondod, igen.
És mi a helyzet a munkaadók oldaláról, akik ugye Priuszt említettél, tehát kérnek egy erkölcsi bizonyítványt csak esetben, ami szintén ugyan ide térek vissza, tehát hogyha valaki letöltötte a büntetését, és be tudja azt mutatni, hogy kiszabták rám, letöltöttem, itt vagyok, és a állami jogrend szerint is szabadon jöhetek, mehetek és vállaltok munkát, ezzel mennyire tudnak túl lépni a munkaadók?
Hát itt nyilván munkaköre válogatja, szóval azt láttam az utóbbi időben, hogy azok a szakmák, amik nem tudták betölteni a pozíciókat, akár bizonyos jegyellenőri körökben találkoztam volt fogvatartottakkal, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna 15-20 évvel ezelőtt, tehát hogy bizonyos olyan területeken is megjelentek volt fogvatartottak, ahol korábban nem, gondolom, hogy amiatt, mert ezeket az állásokat nehéz volt betölteni. De hogy jó külföldi példákat mondjak, nekem nagyon tetszett, tavaly előtt nyáron voltam Kolumbiában egy olyan alapítványnál, akik szabadult fogvatartottakat, illetve börtönben elhelyezetteket segítettek. És ennek az alapítványnak a vezető egy nagyon híres kolumbiai telenovella színésznő volt. Pont ezért nyilván minden politikus szeretett volna vele fényképezkedni, ismerkedni. Tehát egy hihetetlen sikeres alapítványt sikerült ennek a Johanna Bahamonnak működtetnie. Egészen odáig, hogy azon túl, hogy mindenféle programokat kínáltak fogvatartottaknak, vagy volt fogvatartottaknak, sikerült elérniük egy törvénymódosítást is. Nevezetesen, hogy azok a cégek, akik volt fogvatartottakat alkalmaznak, azok bizonyos jóváírást kapnak az adóból. Tehát, hogy nyilván felismerték ők is, hogy az micsoda hátrány, hogy valaki, aki szeretne visszailleszkedni, pont amiatt nem tud, mert erkölcsi bizonyítványt kérnek tőle, de hogy akik az alapítvány programjain részt vettek, tehát hogy részben az alapítvány kezeskedik értük, de nyilvánvalóan nincs ilyen felelősségük, csak egyszerűen egy lehetőséget kapnak arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt egy amerikai, az Egyesült Államokbeli börtönben is láttam, hogy bizonyos terápiás programok, tehát vannak a börtönökben működő terápiás közösségek, ezt úgy kell elképzelni, mint akármilyen magyarországi drogrehabot, börtönkörülmények között, tehát ez nyilván azért nagyban meghatározza azt a milliót, meg légkört, meg a terápia kereteit is, de hogy akik ilyen...
Nem egy nagy buli.
Hát, nyilván most tudod, azért mondanám azt, hogy hasonlítanak, de azért az egy óriási különbség, hogy mi az, amikor civilbe te önként vonulsz be egy rehabra, és mi az, amikor a börtönben azt mondják, hogy annyival jobbak a körülmények, hogy akkor tulajdonképpen mit jelent a kényszer, meg mit jelent a szabad elhatározás, és ez azért szépen árnyalja az egész terápiát. De mondjuk tegyük fel, hogy annak ellenére, hogy valaki hát ilyen kényelmi és biztonsági megfontolásokból mond igent egy ilyen körlet, ez nem jelenti azt, hogy amit ott hall, az ne hathatna rá, csak egy sokkal nehezebb.
Érvényes, persze.
Igen, de azért nehezebb pálya. Tehát más az, amikor úgy értékeled a terápiás folyamatot, hogy én ide azért jöttem, mert le akarok szokni, vagy azért jöttem, mert hogy itt sokkal jobb minden. Hát jó, végighallgatom a hülye pszichológus, de azért alapvetően megvan a magam gondolata mindenről. Azért nyilván ez is változhat, meg az ember megtapasztalja azt, hogy egy terápiás közösségben tisztán úgy, hogy nem nyúl drogokhoz, a többé-kevésbé betartja a szabályokat. Én ezt mondtam korábban a drogprevenciás körleten élőknek, hogy próbáljuk, hogy milyen maga tisztán. Tehát, hogy ha más nem, akkor nézzük meg, hogy milyen az, hogy egyáltalán ismerje meg, jöjjön szembe saját magával, és akkor utána eldönti, hogy a civil életében mit szeretne folytatni. Tehát, hogy ez talán, ami valamennyire működhet. Na minden esetre ezek a terápiás programok, amik külföldön jóval intenzívebbek, tehát mint egy tényleg egy 0-24-es terápiás közösség, ők kötöttek szerződéseket különböző cégekkel, és mivel a cégek azt látták, hogy azért akik innen kikerülnek, azok hát így többé-kevésbé komolyan gondolják azt, hogy szeretnék megváltoztatni az életstílusukat, sokkal szívesebben alkalmazták az innen kikerülőket. Tehát én azt hiszem, hogy erre vannak jó gyakorlatok, és lehet ezt támogatni.
Hát praktikusan akkor ez olyasmi, mint a megváltozott munkaképesség, meg a akár a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása is olyan értelemben, hogy van egy állami ösztönző program, szándék. Igen. Arra, hogy a munkaadónak ez megérje.
Igen, 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 igen. Vállalni, és azt hiszem, hogy ezt lehetne egy kicsit Magyarországon is hát stimulálni, vagy fejleszteni.
Nyilván akkor, vagy hát gondolom, hogy akkor, hogyha mondjuk a munkaadók azt látják, hogy ez jól működik. Tehát például ez a kolumbiai alapítvány, amit felhoztál, gondolom, hogy olyan embereket csatornáznak be aztán a munkaerőpiacra, és mondtad, hogy nem vállalnak teljes jogi felelősséget érte, de mondjuk a minták alapján, vagy ami helyzetek előállnak, azt mutathatja a dolog, hogy ez működik, tehát megéri a következőt, meg az azutánit is alkalmazni.
Igen, és egyébként jó programokat csináltak a szabadulás után is, például én részt vettem egy olyanon, ahol felmérték, hogy a kolumbiai iparnak mire van szüksége, akkor történetesen a textiliparban dolgozókra volt szükség, varrodai munkásokra, létrehoztak egy ilyen kis műhelyt, varró tanfolyamokat, és akkor szabadult fogvatartottak jelentkeztek, felmérték őket mindenféle pszichológiai tesztekkel, interjúkkal, tehát hogy nyilván első körben volt egy szűrő arra, hogy ki az, aki ezt komolyan gondolja, itt nyilván 100%-os biztonsága nem lehet megmondani, de volt egy ilyen küszöbb szint, egy belépő szint, és akkor nekem nagyon tetszett ez, hogy a pszichológiai és egyéb reintegrációs programokat, amik a szabadulás után felkínálhatók, azt összekötötték ezzel a szakmaképzéssel. Tehát, hogy nyilván, és ezt látjuk civilben, nagyon nehéz összeterelni embereket, akár bármilyen pszichológiai foglalkozása. Tehát erről többször szó van, hogy hátrányos helyzetű térségekben, szegregátumokban miért nem dolgoznak pszichológusok, de én is voltam pszichológusként, szupervízorként, borzasztó nehéz oda hívni az embereket, hogy gyertek ide a személyiségfejlesztésre, amikor nem biztos, hogy azoknak az embereknek a mindennapi életébe ez belefér, egyáltalán tudásuk van arról, hogy mondjuk ez miben segíthetne, egyáltalán kompatibilis az ő hétköznapi kultúrájukkal.
Kigolyózzák a többiek.
Hát meg tudod, oda, azért azt mondhatjuk, hogy a pszichoterápia alapvetően középosztálybelilekre lett kidolgozva, tehát hogy mind a módszerek, a nyelvezet, stb. Tehát, hogy azért itt kell...
Úri huncutság.
Igen, és ez nem csak a lakosság előítélete, hanem ha megnézzük az aktivitásokat, kommunikációs stílust, azért valóban változtatni kell egy-két dolgon, vagy adaptálni ahhoz a környezethez. Szóval nekem az volt a tapasztalatom, hogy nem egyszerű összeterelni csoportfoglalkozásokra embereket, de hogyha ez szépen beágyazódik mondjuk egy szakmaképzésbe, és akkor azt mondjuk, hogy oké, van két varró óra, utána egy óra ilyen önismeret, vagy ilyesmi, igen, és utána visszolunk a varrógépekhez, akkor ez sokkal jobban működött, mert eleve ott voltak a szakmaképzésen, és utána az alapítvány garantált, hogy kapnak munkát. Tehát már úgy voltak becsatornázva ezek a programok, hogy volt a kilépéskor egy lehetőség.
Tehát ez lényegében egy felkészítés a munka világára olyan módon, hogy a munka igényeit is becsatornázzák, tehát a munkaadók igényeit is, és összekötik azzal, hogy akik kikerülnek. Nyilván ez az kell, hogy valaki tudja, hogy ő egy-két éven belül, vagy belátható időn belül szabad lesz.
Ezeket már civilben csinálták, de hogy voltak, amiket elkezdtek a börtönfalain belül is, tehát voltak olyan szakmaképzések, amiket már a börtön belül, tehát emlékszem, hogy vidéki börtönökbe vittek varrógépeket, berendeztek műhelyeket, és akkor akik ezen részt vettek, azok folytathatták civilben, de lehetett jelentkezni, tehát az alapítvány azért itt tényleg egy, nem is tudok mit mondani, mint a Milák Kristóf most egy ilyen alapítványt indítanak, akkor nyilván sokkal jobb publicitást kapna, mint ha én indítanám, tehát hogyha egy ilyen híresség odaáll, akkor azért sokkal nagyobb reklámja van, és nagyon sok fogvatartott jelentkezett is, hogy fú, hát Joanna Baumonnal lehet varrást tanulni, akkor megyünk.
Tehát a sportolók meg a színésznőknek nagyobb helyzeti előnye van. Ez a krízisek és pofonok, Fiát Titanillával beszélgetünk a börtönből való reintegráció lehetőségével, és azonnal jövünk vissza.